Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztő műsorvezető Józsa Márta.
Babos Attila, a szabadpécs.hu főszerkesztője megpróbálta az október 23-i ünnep alkalmából szóra bírni az ottani fideszes képviselőket arról, hogy miként viszonyulnak a kormánypárt tagjainak legújabb a forradalommal kapcsolatos nézeteiről. Hraskó István a ketchup.hu-tól arról számol be, van némi feszültség a távol-keleti vendégmunkások tömeges megjelenése miatt Kecskeméten. Pusztai Kriszta a nyugat.hu-tól Kőszegen járt, ahol politikai hovatartozása miatt került bajba egy munkavállaló. Betlen Tamás ezúttal egy Máté Szalkai történetet hozott azzal az örömhírrel, hogy sikerült elindítaniuk lapja a Borsod24.hu mellett a szintén független Szabolcs24.hu-t. Babos Attila van itt velünk, a szabadpécs.hu-nak a főszerkesztője. Az ünnep előtti napon volt a pécsi közgyűlésnek ülése, és hát nyilván ilyenkor adja magát, hogy az 56, illetve október 23-a megítélésének az egészen megdöbbentő változékonysága mostanában. Pécset is van egy nagyon jelentős Fidesz frakció. Kérdeztétek őket arról, hogy mit gondolnak a főnökeikre?
Ott voltunk a Városházánál a közgyűlés előtt, illetve a közgyűlési terem előtti folyosón, még mielőtt elkezdődött volna az ülés. Többek között erről kérdeztük azt a két frakcióvezetőt, akik a konzervatív, jobboldali, keresztény, értékrendűnek vallott politikai szervezetekhez tartoznak. Pécsett két nagy tömb van, ugye egy ellenzéki, meg egy jobboldali. A jobboldali tömbnek van egy Fidesz-KDNP frakciója, az ő frakcióvezetőjüket kérdeztük, Csizmadia Pétert, aki fideszes politikus, ő volt a kormánypártoknak a polgármester jelöltje júniusban, de alul maradt Péter Fötilával szemben. Beszéltünk Berényi Zoltánnal, aki az Összefogás Pécsért Egyesület nevű háromfős frakciónak a vezetője. Ez egy vállalt, orbánista, Fidesz közelű.
És együtt is működnek.
Szervezet, és abszolút együtt működnek. És tulajdonképpen azt kérdeztem, hogy ha már a közelmúltnak az egyik kiemelt politikai ügye, botránya, megszólalása az Orbán Balázsé volt. Mit szólnak ehhez egyáltalán, mit akarnak ehhez hozzáfűzni egyáltalán, hogyan viszonyulnak ehhez? Meglepő volt egyébként a válasz, elsősorban a Berényi Zoltáné, aki egész egyszerűen arról kezdett el beszélni, hogy ő helyi közéleti szereplő, az ő választói azok a helyi ügyek képviseletére bízták meg, ami egyébként nyilván igaz. Ez az érvelés egyébként már előjött az elmúlt időszakban, amikor a pécsi közgyűlés ülésein különböző más ügyekben, országos ügyekben, például az akkumulátorgyárral kapcsolatos kormányzati állásponttal kapcsolatban az itteni, akkor még városvezető ellenzék erről próbált beszélni. Azt mondták, hogy bizony ők csak helyi ügyekben hajlandóak megszólalni, azokról tessék őket kérdezni, mint ahogy tegnap nekem mondták, akár október 23-a kapcsán is, vagy akár korábban az egyéb országos ügyek kapcsán is, amik kellemetlenek voltak nekik. Azt mondta, hogy neki magánvéleménye van erről, és nem óhajtotta igazából megosztani azt, hogy ő mit gondol erről. Csizmadia Péter, ő egy kicsit rutinosabb volt, tehát inkább azt a politikai álláspontot mondta, amit Orbán Balázs nagyon szerencsétlen megszólalása után egy-két nappal elkezdett a kormányoldal kommunikálni, hogy itt nem szabad összekeverni az 56-os magyarországi helyzetet, meg a jelenlegi orosz-ukrán konfliktust, tett arra is utalást, hogy ő egyébként elítéli az Ukrajna elleni orosz agressziót. Egyikük sem válaszolt igazából arra a kérdésre, vagy arra a felvetésre, hogy illette volna bocsánatot kérni ezt követően, mert igazából ez így ebben a formában nem történt meg. Lehet, hogy naivitás az újságíró részéről, de miért kérdezel meg valamit? Ez is egy érdekes dolog egy politikustól. Itt nem az volt a lényeg, hogy szorítsuk sarokba ezeket a valóban a pécsiek képviseletére felesküdött politikusokat, hanem az, hogy nézzük azt meg, hogy próbáljuk bemutatni azt a szabadpécs olvasóinak, illetve a videókkal is alá volt támaszva ezért a nézőknek, hogy ha nagy országos botrányok meg ügyek vannak és megszólalások, azok hatnak-e vajon a helyi szintre az adott politikai közösségnek a tagjai felé, ők maguk esetleg egy-egy ilyen botrány után másképp kezdenek el elviselkedni, de hathat-e az ő itteni kommunikációjukra, vagy akár a különböző ügyekben tett szavazatukra, de hát azt láttuk, hogy nem, mert egyrészt tagadás van, másrészt magyarázkodás van, terelés van, illetőleg felelősségelhárítás, hogy nekik ez nincsen közük. Mi újságíróként nem hiszem, hogy el kell, hogy fogadjuk azt az álláspontot, hogy nekünk a helyi politikusokat kizárólag helyi ügyekről kell kérdeznünk, hanem ki kell tartanunk, azt gondolom, a helyesnek gondolt szakmai álláspontunk és kérdéseink mellett, hogy bizony ezeket a kérdéseket is fel lehet tenni a helyi politikusoknak.
Arról beszél, hogy ebben az értelemben nincsen helyi ügy, hát hiszen Pécset is volt 56, tehát mi az, hogy nem helyi ügy?
Talán nem mindenki tudja, bár azt gondolom, hogy híres a mecseki láthatatlanoknak az ügye, de ugye a legtovább kitartó forradalmárok.
November 4-e után még mindig harcoló forradalmárok, igen.
Így van, akik a mecsekbe mentek föl, és tegnap egyébként az október 23-ai megemlékezésen dr. Polyák Petra főlevéltáros beszélt, őt kérte föl a pécsi polgármester, és ő pont beszélt a mecseki láthatatlanokról is, hogy még nem lehet azt tudni biztosan, hogy ezt ők maguk találták ki, ezt a nevet maguknak, vagy pedig az akkori diktatúrának az emberei próbálták gyakorlatilag ezt az ellenállást ezzel is névlegesen is kellemetlenebbé tenni a városlakók szemében, de hogyha még láthatatlanok is voltak, hallották a pécsiek, mert a meccsekben folytatott harcoknak a hangjai azok lehallatszottak a városba, aztán egyszer csak elcsendesült minden, és utána a diktatúra évei, évtizedei következtek.
Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire.
Raskó István van itt Kecskemétről, a ketchup.hu-tól. Várható volt, hogy probléma lesz abból, hogy vendégmunkások érkeznek. Kecskeméten is úgy tűnik, hogy nem lehet elhelyezni, vagy probléma van azzal, hogy a vendégmunkásokat hova szállásolják, és hogy őt a lakók hogyan tudnak együtt élni.
A legutóbbi képviselőtestületi ülésen jött elő ez a téma. Az ellenzéknek az egyik képviselője nyújtott be indítványt a vendégmunkások és a munkásszállások ügyében. Ő elmondta, hogy sok bejelentést kapott a körzetéből, hogy a vendégmunkások egyes lakásokban italoznak, vagy hangosan mulatoznak, az ablak alatt dohányoznak, és emiatt a lakók nem tudnak mondjuk szellőztetni, gyereket altatni. Az idősek számára pedig zavaró és félelemkeltő is a vendégmunkások viselkedése. Azt is felhozta, hogy egyes családoknál a kamaszkorú gyerekeket nem is engedik már egyedül hazamenni délután az edzésről vagy a foglalkozásokról, mert féltik őket. A tudomása van, hogy a körzetében a jelenleg üzemelő munkásszállások mellett újabbak is nyílhatnak, legalábbis olyan szállásaik, amelyeket nyereségszerzés céljából nyitnak. Ezért kérte a kormánypárti városvezetést, hogy legalább a városnak a lakó-pihenő övezetejében korlátozzák a kereskedelmi szálláshelyek kialakítását és üzemeltetését.
Tehát itt arról van szó, hogy társasházakban és sorházakban laknak vendégmunkások, nyilván azért, mert nincs elegendő munkásszállás amúgy sem. Honnan érkeztek ők és hol dolgoznak, mit lehet róluk tudni?
Nem csak, hogy a munkásszállások vannak tele, hanem a Kecskeméten üzemelő panziók, sőt az alacsonyabb kategóriás hoteleknek a nagy része is már teljesen átállt a vendégmunkások fogadására. Az elmúlt 3-4 évben vált igazán jellemzővé az, hogy a távol-keletről, Ázsiából érkeznek vendégmunkások. Egyre nagyobb számban Indiából, a Fülöp-szigetekről, de találkoztunk én személyesen például Laoszi, vagy Myanmari, azaz burmai vendégmunkással, vannak kirgizek, mongolok is, úgyhogy elég színes a paletta, de azért talán a legnagyobb számban indiaiak és Fülöp-szigetekiek érkeznek.
És hol kell nekik dolgozniuk?
Zömében a Mercedes gyár beszállító cégeinél alkalmazzák őket nagyobb számban, főleg fizikai munkára, de vannak olyanok, akik takarítóként dolgoznak, vagy a feldolgozóiparban. Nagy a munkaerő hiány a fémiparban is, de ugyanígy az agráriumban is, hát a romániai vendégmunkások már régóta nagy számban dolgoznak itt Kecskeméten, illetve környékén nyaranta.
Mi a polgármesternek a megoldási javaslata?
Képviselőtestületi ülésen a polgármester elmondta, hogy ez egy valós probléma, igen, több városrészben lehet tapasztalni. Igazából azt mondta, hogy ez a szabályozás, jelenlegi szabályozásban van egy olyan kiskapu, amit sokan kihasználnak, és a polgármesteri hivatalnak nincsen döntési jogosítványa, sem eszköze, hogy ezen a téren egyelőre eredményt tudjon elérni. Magántulajdonnak alkotmányos védelme van, abban nem szólhat bele a polgármesteri hivatal. Említette, hogy egy csapattal már több éve dolgoznak a probléma megoldásán, keresik a lehetőségeket, de egyelőre nem jutottak előbbre. Képviselőtestületi ülésen az ellenzék részéről elhangzott a felvetés, hogy akkor a országgyűlési képviselőket kellene egy kicsit presszionálni az ügyben, hogy az országgyűlés felé kezdeményezzenek jogszabálymódosítást.
Amott a vendégmunkások szemszögéből nézve sem egy paradicsom ez a helyzet. Olvasom a cikketekben, hogy igaz, hogy kívül úgy néznek ki ezek a házak, mint ilyen szép társasházak, de hogy ilyen fakokra osztott helyeken ágybérletszerűen laknak.
Az ellenzéki képviselő, aki felhozta ezt a témát, 8-10-12 vendégmunkásról beszélt per lakás vagy per ház. Nekem vannak személyes tapasztalataim, mert a mi társasházunkban két emelettel lejjebb, egy 85 négyzetméteres lakásban laknak vendégmunkások, ők hatan laknak, tehát ők azért nincsenek annyira szorosan, így a városközponthoz közel. Én azért árnyalnám a képet annyival, hogy nyilván a lakhatási körülményeik valószínűleg több házban nem lehetnek jók, meg előfordulhat, hogy a viselkedésükkel adódnak gondot, de például a mi házunkban lévőkkel abszolút nincsen semmi probléma, semmi panasz nincs rájuk. Igazából alig látni őket, mert reggel elmennek dolgozni, délután sokat vannak a városban. Én beszéltem egyikükkel, mondta, hogy ő szeret kirándulni. Italozást, ilyesmit mi nem tapasztaltunk, hangos dármát sem. Úgyhogy nyilván ez változó, itt a mi házunkban 4 Fülöp-szigeteki lakik, egy lauszi és egy myanmari, hogy most esetleg abban a városrészben, ahonnan a képviselő említette a problémákat, ott milyen származású vendégmunkások vannak, azt én nem tudom, de nyilván van, ahol adódhatnak problémák. De azért szerintem nem ettől hangos a város, hogy hát azért nem borította fel az életét. Nyilván a munkaerőpiacon a megjelenésük az már egy fogósabb kérdés. Tehát azért hallani visszhangokat, hogy aggódnak itt a kecskemétiek a munkahelyükért. Egyelőre azért olyan nagy számban még nincsenek jelen a vendégmunkások. Egyelőre nem látni, hogy a folyamat az mikor fog megállni, mert az elkövetkező évben vagy 2026-ban tervezve van a Mercedes gyár bővítése. És hát a bővítés az már jelenleg is folyik, hogy az új gyár elindul, ami több ezer munkahelyet fog generálni. Munkaerő kölcsönző cégekkel beszélgetve ők elmondták, hogy a városból, a helyi szinten, illetve hát még a régióból is nehéz lesz ezt a munkaerő igényt kielégíteni. Tehát már most is elindult ugye a tendencia a vendégmunkások toborzására, elképzelhető, hogy ez még nagyobb méreteket fog ölteni.
Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire.
Pusztai Kriszta van itt nálunk a nyugat.hu-tól egy kőszegi történettel. Az a címe a cikknek, hogy nem rúgják ki az állásából a kőszegi momentumost. Ez már nagyon rosszul hangzik, szóval miért kell szegény momentumost kirúgni?
Ezért akarják kirúgni kőszegi önkormányzati tulajdonú Turinform irodából a kőszegi momentum egyik tagját, mert hogy a politikai hovatartozása miatt, és hogy hát többször kritizálta az önkormányzatnak a munkáját, és meg is kerestük az érintett Mihalik Pétert, aki megerősítette nekünk ezeket az információkat. Elmondta, hogy igazából ő az elmúlt bőfél évben többször is mondott közéleti kérdésekben véleményt, egy 120 fő részvételével megtartott lakossági fórumot szervezett egy szabadidőparkba, ahová a kőszegiek tiltakozása ellenére akart az önkormányzat egy kerékpáros pumpapályát kialakítani.
Mi ez a pumpapálya?
Ez egy ilyen biciklis pálya, ahol gyerekek bicikliznek, meg felnőttek is. Ez lett végül a fórumnak az eredménye, hogy másik helyet keresett az önkormányzat a pályához, és végül ott valósult meg. És Mihalik Péter szerint ez volt az a pont, amikor Kőszeg polgármestere Básti Béla úgy döntött, hogy őt el akarja távolítatni az állásából. Ugye itt tudni kell, hogy a Turinform irodát önkormányzati tulajdonban van, de az Írodkő Naturparkért Egyesület működteti, és az egyesület alkalmazásában áll Péter. Volt olyan elmondása szerint, hogy a Facebook posztja alatt mondjuk a polgármester tett utalást a munkahelyére egy kommentben, amit ő figyelmeztetésnek vett. Végül az utóbbi időben éleződött ki a helyzet azzal, hogy Péter elmondása szerint a polgármester ultimátumot adhatott az ő főnökének, hogy amennyiben nem rúgja ki Pétert, akkor a város elzárja a pénzügyi csapot, ami hát az egyesület eddigi szinten való működésének a megszűnését és a Turinform iroda fenntartási jogának az elvesztését jelentheti. Pétert munkáltatója Sott Tamás, az egyesület elnöke arra kérte, hogy mondjon fel. Péter úgy gondolja, hogy Kőszegen nem dolgozhat olyan ember a helyi Turinformban, aki kritikát fogalmaz meg az önkormányzat politikájáról. Példákat hozott, hogy kritizált az egyházi iskola kiemelt támogatását az államiakkal szemben, vagy hogy sürgette a főtérnek a parkosítását, és ő úgy gondolja, hogy Kőszegen bárkit, aki mást gondol, és a polgármester által nem kívánt módon nyilvánít véleményt, az politikai bosszú érheti. Hozzátett, ami nagyon fontos, hogy ő ezt bizonyítani is tudja, hogy őt így el akarták távolítani az állásából. Megkerestük természetesen a polgármestert, aki visszautasítja a vádakat. Jó példaként hozta, hogy az egyesület korábbi elnökével 15 éven keresztül nagyon jól tudott együttműködni, úgy, hogy egymásnak lényegében politikai ellenfelei voltak, és hogy teljesen más volt, mint kettejüknek a párt szimpátiája, ezért nem érti ezt a felvetést. Azt mondta, hogy nem is tudta, hogy Mihalik Péter a Momentumnak a tagja.
Nem indult választáson ezek szerint, vagy ilyesmi?
Nem, egyszerűen tagja és aktivista is ugye kritizálta az önkormányzatnak a munkáját, és ő azt nyilatkozta, hogy épp elmélyű embernek nem jut eszébe, hogy egy munkavállaló politikai aktivitása miatt egy 27 éves egyesület működő képességét veszélyeztesse, és ugye ez az állítás félreértésből vagy szándékos félremagyarázásból eredhet, és hogy minden marad a régiben a Turinform irodánál, és Kőszegen nincs olyan, hogyha valakinek más a véleménye, azt bármiféle megtorlás érheti, és kiemelte azt is, hogy ennek az állításnak tényleg semmilyen alapja nincsen szerinte, és nem is lehet, hiszen Kőszeg akár csak az egész ország virágnézetét és politikai szimpátiáját tekintve nagyon sokszínű. Azt hozta fel, hogy úgy tudja egyébként, hogy ezt a bizonyos lakossági fórumot igazából civilek szervezték, ő nem tudta, hogy Mihalik Péter itt ezen szervezőként vett részt, és hogy viszont az ő tudomása szerint az egyesületnek a eszközeit használta a hangosításhoz, mert hogy ő hangosított, és hogy erre a munkáltatótól viszont nem kért engedélyt. Erről Péter egyébként mást állít. Megkerestük az egyesület elnökét is, aki azt nyilatkozta, hogy politikai okokból senki nem lesz eltávolítva az állásából, de úgy gondolja, hogy egy Turinform munkatárs nem dolgozhat a város turizmusa ellen, és hogy Péter a Facebook bejegyzéseiben lényegében ezt tette. Ő problémásnak tartja, hogy kampányt folytat Péter az Árpádházi iskola kiemelt szépségű műemléke épületének a felújítása ellen, és hogy támadja a Városi Kerékpáros Egyesületet, és hogy Kőszeg főterét hátrányosan mutatja be a Facebook oldalán, miközben a Turinform irodában dolgozik, és hogy így megnehezíti az egyesületnek a partnerekkel való együttműködését, mert hogy az elnök állítása szerint többször is magyarázkodásra kényszerült az elmúlt időszakban a partnereknél Péternek a posztjai, Facebook posztjai és megnyilvánulásai miatt, és hogy a munkaszerződése rögzíti, hogy a munkavállaló kötelezi magát, hogy csak olyan közéleti tevékenységekre vállalkozik, amely őt a munkája végzésében nem korlátozza, és sikeres tevékenységét nem veszélyezteti, és a munkáltató kedvező megítélését elősegíti, és szerint ez elfogadhatatlan, hogy Péter ezzel szembe megy, az egyesület eszközeit pedig engedély nélkül használta. Péter azt mondja, amennyiben esetleg bírósági ügy lesz ebből, vagy bármi következménye lesz, akkor a bizonyítékait be fogja mutatni.
Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire.
Betlen Tamás van itt, akit a borsot24.hu-tól szokott jelentkezni. Most küldtél egy cikket szabolcs24.hu, úgy tűnik, hogy médiabirodalmad van, vagy lett, vagy olyasmi.
Nem az én médiabirodalmam, hanem egy egyesületé, amelyet úgy hívnak, hogy Esélyegyenlőség és Fenntarthatóság Egyesület, és a borsot24-el indult a tevékenysége, később a Szól24-el folytatódott, ez Jász-Nagykun-Szolnok megyében működik még a Borsod24, ugye Borsod-Abaúj-Zentényben, és nem túl régóta néhány hónapja próbálkozunk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is a Szabolcs24-el. Az a célja, hogy próbáljam olyan információkat eljutatni az emberekhez, amelyet a helyi propaganda médiából nem igazán tudnak beszerezni, jellemzően szinte az összes városban és megyében csak olyan médiafelületek állnak az emberek rendelkezésére, amelyekből azokat a híreket tudják kinyerni, megismerni, amelyeket a közmédia sugároz.
Ez egy egyesület által működtetett lapcsalád, reméljük, hogyha fenntartható, akkor még akár tovább is terjeszkedhet, de hogy álltok?
Nagyon nehéz a dolgunk a fenntarthatóságot illetően, azzal kell elsősorban számolnunk, hogy a hirdetési piac nagy részét, amiből egy normális világban élnek a kiadók, a kormány, médiák, illetve a hozzá közel álló felületek fölözik le. Ami marad az önkormányzati médiákhoz tartozik, de ezek nagyon nagy többségét szintén a Fidesz-KDNP által irányított politikusok relegálják, így aztán csak egy nagyon-nagyon kis rész maradhat, ami hozzánk befolyik. Próbálkozunk adománygyűjtésekkel, természetesen pályázatokkal, és itt nem a Nemzeti Együttműködés rendszerének a pályázatait értjük, hanem próbálunk demokrácia szervezetekhez, illetve olyan testületekhez fordulni, amelyek gyakran támogatják azokat a kiadókat, akik az Európai Unió által fontosnak tartott értékeket, a demokráciát, esélyegyenlőséget, és nagyon sok mindent sugároznak, és próbálnak eljuttatni az emberekhez. Ezen kívül az adománygyűjtésünk éppen most zajlik, nem annyira sikeres, mint a klubrádiói volt. Nagyon-nagyon nehezen gyűlnek a 1-2-3 ezer forintokból az összegek. Nekünk egyébként 1 millió forint a célunk, és már csak néhány nap van hátra. Messze vagyunk még tőle, 500 ezer fölött vagyunk a Borsod 24-nél, a Szól 24-nél pedig mindössze 250 ezernél tartunk, itt 500 ezer forint a cél. A Szabolcs 24 viszont annyira friss felület, hogy itt nem is próbálkoztunk az idén ősszel adománygyűjtéssel, viszont olyan témákkal próbálkozunk, amelyek egy picit megdobhatják ennek alapnak is a forgalmát. A Máté Szalkalix nevű kezdeményezésnek a témáját dolgoztuk fel a múlt héten, az egyik kollégám ennek ment neki, ami egy nagyon-nagyon különleges téma.
Kik ezek a fiatal emberek, mert szerintem mindenki tudja Magyarországon az egyik történetüket.
Azért Lix egyébként az a szivárgás, szivároktatása nevük, mert azt gondolták, amikor 10 évvel ezelőtt elindultak, és elegük lett mindenből, amit ott helyben tapasztaltak, hogy majd az ő fellépésükkel és egy független felület létrehozásával, nem újságírók egyébként, de egy független kommunikációs felület létrehozásával hozzájutnak olyan információkhoz, amelyeket aztán tudnak közölni az ott élő emberekkel. Észak-Kelet Magyarország messze a legszegényebb régiója az országnak, sőt az Európai Uniónak is, és ennek az egyik megyéje Szabolcs-Szatmár-Bereg. 530 ezer ember lakik benne, az összes országgyűlési képviselőjük fideszes vagy KDNP-s. Nyíregyházán kívül néhány 10-15 ezeres város található megyében, Nyírbátor, Fehérgyarmat, Vásárosnamény, Tiszavasvári, Csenger, Nagykáló, Záhony és Máté Szalka. Ez a település egyébként 15 ezer lakosú, és a román és az ukrán határhoz meglehetősen közel van, szóval nagyon messze esik Budapesttől. Budapest vonattal 4 óra alatt érhető el, ez a 300 kilométer, ez nagyon sok időbe telik, mire leküzdi az ember. Hogyha autópályán menne valaki, természetesen nem végig, akkor csak 3 órájába telne az utazás. Ennél azonban sokkal fontosabb Debrecen közelsége, mert a Máté Szalkaiak nagy része ide jár dolgozni. Ez 90 kilométerre van Máté Szalkától, van közvetlen vasútvonal, de 2 órába telik az utazás.
Ha nem autóval. Késik.
Ha nem késik, illetve ha igen, nincsen valamilyen javítás. 2018-ban történt az az eset, amire lehet, hogy valóban mindenki emlékszik. Itt a Máté Szalkalix alapítói és néhány önkéntes hozta össze azt a történetet, hogy varrattak egy csiga jelmezt, és megkérték a jelmezt viselő fiatalembert, hogy mérje össze a sebességét a Máté Szalka és Debrecen között közlekedő egyik vonattal. Talán nem meglepetés, de a csiga jelmezbe bújt futó embernek sikerült megelőzni ezt a vonatot. Körülbelül itt ismertem meg azt hiszem az ország Lintényi Levente és Szabó Rihárd nevét. Azért írtunk most éppen róluk, mert az önkormányzati választásokon Lintényi Levente bekerült a képviselőtestületbe. Persze nyilván a dolga nem lesz sokkal könnyebb, mint korábban, esetlegesen annyival, ahogy ő elmondta, hogy jóval több információhoz fog hozzájutni, illetve jóval több problémát fog tudni közvetíteni a közgyűlés felé. Nem újságírók, hanem hétköznapi foglalkozásokat űző lokálpatrióta emberek alkotják, olyan polgárok, akik szabadidejükben közügyek megoldásában próbálnak segíteni az embereknek.
De azért van 17 ezer követőjük, ami nagyon nem kevés.
Tulajdonképpen egy blogot visznek, és az ott megjelenő híreket osztják meg a Facebook oldalukon. Hogyha valaki fölmegy és megnézi, rengeteg segítségkérő poszt is szerepel, és ellenőrzött és valóban rászoruló embereknek próbálnak akár élelmiszert, akár egy kis anyagi segítséget gyűjteni. Ennek a 17 ezer embernek a hangját próbálják tulajdonképpen felhangosítani és bevinni azok elé, az emberek elé, akik döntenek az ebben a városban élő problémákról. Rendszeresen elemzik a gondokat, amelyek itt merülnek. Ez a 2 órás menetidő, amivel esetleg, ha valaki Debrecenben dolgozik, minden nap meg kell küzdeni odafele és visszafelé, ez, ha belegondolunk, egy elég borzasztó dolog. Bár nem csak közlekedési ügyekkel foglalkoznak azért, hanem például egészségügyben található vagy észrevehető problémákkal is, egy egészen apró dolgokkal. Néhány évvel ezelőtt jelezték, hogy a Máté Szalkai kórházban nem lehet széket találni az ott a kezelésre várakozó embereknek. Akadt olyan idős ember, aki például ahol összeesett emiatt, hogy állnia kellett. Jelezték az intézmény felé, és sikerült elérniük azt, hogy néhány új széksort vehettek birtokba a betegek. Szintén a kórházzal kapcsolatos jelezték a csoportjaikban, hogy a tüdőszűrésre használt helység egy ablaktalan lyuk tulajdonképpen, és többen aggódtak amiatt, hogy pont a tüdőszűrőre várakozó emberek között mennyire egészséges egy ilyen megoldás. Ablakot nem sikerült vágatni a helységre, de egy klímaberendezést beszereltek, ami állítólag megoldja a problémát és cseréli a levegőt. Van még néhány közlekedéssel kapcsolatos akciójuk, például ilyenek, hogy a zsúfoltság enyhítése érdekében új buszjáratokat sikerült az ő kezdeményezésükre beállítani Nyíregyháza és Mátészalka között, illetve hogy fel- és leszállási lehetőségeket intéztek a Nyíregyháza és a debreceni buszokkal kapcsolatban. Azt emelték ki az interjúban, a beszélgetésben, hogy hiába oldanak meg időről időre különféle problémákat, az a tapasztalatuk, hogy egyre több gond keletkezik benne a városban. Leginkább mostanában, főleg a pandémia óta, ahol nagyon sok ember elvesztette az állását, és nagyon nehéz állást találni ugye ebbe a régióban. A szegénynél is szegényebb sorba süllyednek emberek, és nagyon sokan adományokból élnek, akad olyan, akinek nincsen semmilyen bevétele, illetve olyan is, akinek havonta 27 ezer forintból kell megélni, az ő támogatásukat karolja fel többek között a Mátészalka Hix csapata, és próbálnak segíteni azoknak az embereknek, akik erre valóban rászorulnak.
Babos Attila, a szabadpécs.hu főszerkesztője Pécsről, Raskó István a ketchup.hu-tól Kecskemétről, Pusztai Kriszta a nyugat.hu-tól Kőszegről, és Betlen Tamás Mátészalkáról tudósított. Leocki Mirjam szerkesztőtársammal köszönjük figyelmüket, Józsa Mártát hallották.
Azt beszélik című műsorunkat hallották.